103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Önkéntesek tisztítják meg a Mátrát, rekord részétel várható a Kassa-Miskolc nemzetközi ultramaratonon. A közgyűjtemények alulfinanszírozását kritizálja a Mi Hazánk. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Önkéntesekkel telik majd meg a Mátrafüred környéki erdő áprilisban. Az Egererdő ZRT Mátrafüredi erdészetének munkáját segíthetik mindazok, akik tenni szeretnének a természetért. Illegális hulladéklerakók felszámolása és madárodúk tisztítása is szerepel a programban. Hogy miért fontos a kezdeményezés, és hogy miként lehet csatlakozni, arról Dudás Bélát, az erdészet vezetőjét hallják.
A legfontosabb cél, hogy a szakmán kapcsolódási pontokat keressen a társadalomhoz, hiszen az erdő, mint élettere nagyon sok növénynek, állatnak, és ugye az embernek is. Ebben a szakember is ott van, ebben az erdőben, és ott van a látogató is. És szeretnénk olyan, minél több olyan kapcsolódási pontot, ahol van egy interakció az erdész és az erdőjáró ember között. Nyilvánvalóan azok fognak eljönni ezekre a meghirdetett rendezvényeinkre, akik eleve jobban érdeklődnek ezen témák iránt. Tehát egyfajta értékteremtő munka közösen, és emellett nyilván a kommunikációnak nagyon fontos szerepe van. Most aktuálisan eléggé felfokozott helyzet van, és itt erdők tekintetében mennek sokszor érzelemdús véleménycserék. Mi a személyes kontaktban jobban hiszünk, hiszen egy közösségi oldalon nagyon sokan úgy nyilvánítanak véleményt, hogy azt valószínűleg személyes kontaktusban nem biztos, hogy felvállalnánk. Szerintem ez a hiteles és ez az értékes vélemény, ami a személyes kontaktusokból ered. Nyilván demonstrálnánk azt is, hogy ettől sokkal több rétűbb a munkánk. Az erdőkkel kapcsolatos igények annyira szertágazó feladatrendszert állítanak elénk, hogy nyilván ezekbe is jobban be tudjuk avatni az ott jelenlévőket. Mondanám, nyilván nem fogjuk megoldani ezt a társadalmi, mondjuk úgy, problémát, de egy lépést teszünk egy jó irányba, tehát alapvetően ez a cél, hogy nekünk kell lépkednünk a társadalom felé, nem várhatjuk el, hogy a társadalom bekopogtasson. Nálunk azok kopogtatnak, akik ugye tűzifát fizetnek be, mert szeretnének tűzifával fűteni. De hát mi szeretnénk minél több olyan emberrel találkozni, aki érdeklődik, az erdő iránt, segítőkészség van benne, és egy kellemes néhány órát eltölteni együtt. És nyilván ez számunkra is inspiráló, hiszen nekünk napról napra meg kell újulnunk, és a társadalmi elvárásoknak, amelyre lehet, meg kell feleljük. Ugyanakkor a komplexitást kell nézni, tehát annyi sok érdek megjelenik az erdőben, hogy az egyensúly mindig lemondásokkal jár, megegyezésen alapuló döntéseket szeretnénk hozni, nekünk ez nap mint nap meg kell tennünk. Áprilisban is tervezünk majd egy ilyet, és ez valószínűleg majd egy hétvégi lesz, ahová már családok tudnak jönni.
Akár a korábbi nevezési rekord is megdőlhet a 8. alkalommal rajtoló Kassa-Miskolc nemzetközi ultramaratonon. A 117 kilométeres távnak április 18-án vágnak neki a futók, idén a felvidéki nagyvárosból egészen a Borsodi vármegyeszékhelyig. Tóth Szánta József Miskolc polgármesterem és a verseny fővédnöke szerint az esemény mára messze túlnőtt egy egyszerű sportviadalon. Kiemelte, a futás az országhatáron átnyúló kapcsolatok erősítéséről és a közös értékekről is szól. A versenyzők nem csak a határmenti tájakat, hanem a helyi közösségek vendégszeretetét is megismerhetik. A technikai részletekről és a felkészülés állásáról Deák Bárdos Mihály, a szervezőbizottság elnöke adott bővebb tájékoztatást.
Idén 8. alkalommal lesz megrendezve. Idén egy kis változtatás van az útvonalban. Ugye egyrészt Kassáról máshonnan indul a rajt, mert ott is olyan felújítási munkálatok vannak, illetve a szintén felújítási és útépítési munkálatok miatt most ki kell hagynunk a Gönc-Telki bánya, valamint az Abaúj szántó felső dobszak közötti szakaszt, ezért ugye bekerül a programba Encs, illetve Kiskinizs, és Kiskinizsről vezet az út Szikszóra, és utána Szikszótól már változatlan, tehát Szikszótól Sajóvámos, illetve Miskolc-Szent István tér a befutó útvonal. A Városház téren lesz a Miskolcon a cél. Ez azért is fontos, mert ilyenkor sokkal több feladat hárul a szervezőkre, ugye, mert hogyha egy rajtvárosnál ott elindulnak a futók, aztán körülbelül fél óra múlva már nincsenek is Miskolcon, de amikor a célállomás van az adott városba, akkor az sokkal nagyobb szervezési munkát igényel, mert ugye sokkal több ideig vannak itt, stb. A díjátadást meg kell szervezni, elég hosszú szokott lenni ugye a ceremóniák, rengeteg kategória van, és ez jelent egy kicsit nehézséget, de szerintem meg fogjuk ezt is oldani, úgyhogy eddig is megoldottuk, ezután is meg fogjuk oldani. Mindenképpen ugye legfőbb támogató a kassai, illetve a miskolci önkormányzat, illetve a kassai maratonklub, a miskolci maratonklub, valamint a borsodvármegyei kassai rendőrkapitányság, Magyar Út Közelő ZRT, Miskolci Kulturális Központ, önkormányzati rendészetet sorolhatnám, illetve külsősként becsatlakozik a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, akik technikai eszközökkel és versenybírókkal segítik ugye a versenyt, és ugyanezt teszik meg a Miskolci Road Cycling országúti, illetve mountain bike kerékpárosai, akik magyar oldalon kísérik a mezőnyt. Ugyanez a szlovák oldalon pedig a kassai maratonklub szervezésében valósul meg, úgyhogy ez nagyon sok szervezői munkát, illetve nagyon nagy összefogást igényel, és én azért is emeltem ki a sajtótájékoztatónál az összefogás erejét, mert ugye 2019-ben lett újjászervezve ez a Kassa-Miskolc maraton, és mindenkinek a támogatása, illetve segítsége kell ahhoz, hogy ezt egy ilyen színvonalon meg tudjuk rendezni. Idén már több mint 700 versenyző jelentkezett, és bízunk abba, hogy a nevezés lezártáig ez a szám eléri az ezret, és ez egy részvételi csúcs lenne, mert ugye tavaly 800 fölött volt az induló szám, most bízunk benne, hogy ez több lesz. Arra viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy a helyszínen nevezés nincs, tehát a Miskolci Maraton Klubnak az oldalán, aki szeretne indulni, az mindenképpen jelentkezzen be. Nem kell egyénibe, van 5 és 10 tagú váltó is, tehát aki érdeklődik az esemény iránt, mindenképpen ajánlom, hogy a Miskolci Maraton Klub oldalát keresse fel, és ott meg tudja további részleteket, illetve információkat a versennyel kapcsolatban. Mindenképpen meg kell említeni a magyar hosszú távfutás legendáját, Bogár Jánost, aki a DVTK színeiben versenyzik, tudomásom szerint, és ugye ő volt 100 kilométeren Európa bajnok, Spartatlon győztes, tehát ő tényleg egy igazi legenda, illetve volt Budapest-Bécs szupermaraton győztese, tehát ő az, aki igaz 66 éves már, de azért őt azért meg kell említeni, illetve szintén nevezett a Jóvámosi Sánta Norbert, aki tavaly bronzérmes volt a Kassa Miskolcon, úgyhogy én mindenképpen örülök annak, hogy nem csak hogy miskolciak, hanem a megyéből olyan futók is jönnek, akikre érdemes felnézni, illetve a végén pedig számíthatnak a jó helyezésre, illetve bízunk benne, hogy a dobogós helyezésekre is, mert ugye itt azért van a két város között egy kis rivalizálás is, hogy kinek mennyivel több díjat tudunk átadni, ki mennyi díjat ad át, és ugye az alapján kell majd összeállítani nekünk a diátadónak a nézőrát is, hogy ilyenkor az szokott lenni, hogy a saját versenyzőnek a saját önkormányzat vagy a saját képviselet adja át a díjat.
Országjárásának EGRI állomásán a párt Virradat 2.0 programját ismerteti Dúró Dóra, a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese március 29-én, vasárnap 18 órakor a Bartokovics Béla közösségi házban. Dr. Pápa Jákos, a Mi Hazánk mozgalom Heves vármegye első választókerület képviselőjelöltje.
Elsősorban a kampány eddigi állásáról fog beszélni Dúró Dóra, a elnök asszony, illetve a Virradat programunk bizonyos részeit fejti ki, és természetesen lakossági kérdésekre is fog válaszolni, méghozzá vasárnap 18 órától a Bartokovics Béla közösségi házban, ez a Knézics Károly út 8 szám alatt található, és annak is a 102-es termében lesz az a rendezvény. Az eredeti terveink szerint dr. Borvendék Zsanna is itt jelen lett volna, ő az Európai Parlamentben a Mi Hazánk mozgalom képviselője jelenleg. Nem biztos, hogy az egészsége lehetővé teszi, ezt nem tudom mondani biztosra, a meghirdetett program szerint ott lesz, de én szurkolok, hogy ez egészsége helyreálljon és itt legyen. Azt kell, hogy mondjam, hogy azt látjuk, hogy az emberek kíváncsiak a mi mondandónkra. Egy egész stabil választói réteg van, sőt azt kell mondanom, hogy van egy tipikus, van egy kisebb mozgás is, és páran a régi rajongóink közül, így mondom, rajongóink közül elhagytak, ez nem túl nagy, ilyen 1%-nyi körülbelül, viszont a középrétegből nagyon sokan és a fiatalok közül nagyon sokan most jeleni kampányhelyzet miatt hozzánk csatlakoznak és jelzik, hogy a Mi Hazánk mozgalom jelenti nekik azt a nyugodt, békés erőt, amelyre az ország vezetését rábízná, vagy amit föl tudnak vállalni. És meglepő módon nem feltétlenül csak a mi kampányunk ennek az oka, hanem a kampány eldurvulásának is ez egy ilyen folyamánya, aminek köszönhetően egyes emberek úgy gondolják, hogy a két nagy közül egyiket se tudják vállalni. Úgy néz ki, hogy a kisebbek közül, vagy középpártok közül, mint amelyek mi vagyunk, a versenytársak azok kiesnek, úgyhogy csak mi vagyunk stabil harmadik erőként. Én a helyi politikai helyzetről, a kampány munkáról, eddigi munkáról és esetleges további folytatásáról fogok beszélni az ott megjelent embereknek.
Eger városa a turizmusra épít, azonban a közgyűjtemények támogatására nem érkezik megfelelő finanszírozási háttér, így a Dobó István Vármúzeum nem képes az elvárásokhoz mérten működni, mondta el rádiónknak dr. Pápai Ákos.
Volt nekem tavaly nyáron egy ilyen pengeváltásom a várral kapcsolatban, mint a legjelentősebb közgyűjtemény intézmény vezetőjével, illetve a vezetésre váró személyekkel kapcsolatban volt éles kritikám, és nem is igazából csak a személyekre vonatkozott ez a kritika, hanem sokkal inkább a helyzetnek a megoldatlanságára, és sajnos ezt személyes támadásnak vették egyesek, ezt azóta sikerült tisztázni. Az alulfinanszírozásnak az oka, hogy nem csak egyfajta ilyen turisztikai desztinációs térként van jelen Egerváros életében és turisztikai életében a vár, hanem közgyűjteményi feladatot is ellát, ugye múzeumi tevékenységet folytat több helyszínen, és sajnos azt a tájékoztatást kaptam, hogy tulajdonképpen 15 éve a múzeumok, múzeumi feladatok normatív támogatása egy fillérrel sem nőtt. Azt gondolom, hogy ez tartatlan, és nem mondom, hogy ez a kizárólagos oka, de az egyik oka annak, hogy az egri vár azt a funkciót, amit itt a idegenforgalom területén egy zászlós hajóként el kellene látni, nem tud ellátni. Én egyébként nem felelős keresek, semmi ilyesmi, hanem a megoldást erre a helyzetre. Azt gondolom, hogy ez a közgyűjteményi feladatkörnek a finanszírozás az egyértelműen állami feladat, és itt az államnak kellene valamiféle nagyobb csodát oda tenni, vagy nagyobb pénzeszközt oda tenni ahhoz, hogy ez működjön normálisan. Az én látókörömben az egri vár és az ott lévő, ott megtalálható közgyűjtemény tevékenység hívta fel a figyelmet, de ez országos probléma egyébként. Ugye minden intézménynek három funkciója, vagy három pénzügyi felhasználása van, ugye személyi, dologi, illetve a fejlesztési jellegű kihagyások. Ugye a személyi az azt jelenti, hogy milyen bért kapnak ezek az emberek, az is gyenge. A dologi az a hétköznapi tevékenység, a normális tevékenység, ez ugye a világítástól kezdve egy csomó minden más, ami egy tevékenységhez a mindennapokban szükséges, és a fejlesztés jelenti azt, ami egy ilyen extra költség, vagy extra sor lenne. Erre az állam szokott adni ilyen beruházási jelleggel nagy pénzeket lökésszerűen, de pontosan a hétköznapok finanszírozása, a működésnek a zavartalansága ilyen költségvetési körülmények között nem biztosított.
Végül az időjárásról. Holnap erősen felhős, borult lesz az ég, nyugaton tartós csapadék hullik, az Apokalján a Bakony térségében hó is lehet, a Dunától keletre záporok, zivatarok fordulhatnak elő, sokfelé erős lesz a szél. A hőmérséklet csütörtökön reggel 5-7, napközben 14-16 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 25-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Óriási Leica szobor látható Egerben a Dobótéren. Átadták sátorra a Jóújhely legújabb parkolójának első ütemét. Megtartották az Alsó-Gömöri Nagyvadas Vadásztársaság vadászbáját. A NAV a benzinkutak 85%-át már ellenőrizte. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
A Ziffer Sándor galériában látható mindhárom kiállításhoz kapcsolódva óriási Leica szobor látható Egerben a Dobótéren. A mindhárom tárlat három kiemelkedő magyar származású fotóművész munkáit mutatja be. Ők pedig André Kertész, Moholy Nagy László és Robert Kapa. Ez a különleges kiállítás az Egri Tavaszi Fesztivál nyitányaként május 24-ig látogatható a Ziffer galériában. A Dobótéren látható monumentális, ipari hulladékból készült Leica fényképezőgépről Gulyás Gábor kurátort hallják.
Ez az első hulladékszobor, amit egy művészközösség hozott létre. Vannak kitűnő képzőművészek, akik hulladékszobrot alkottak már. Én is voltam kurátorként közreműködője több ilyen szobor létrehozatalának, de azt mindig egy művész hozta létre. Tehát miközben mondjuk Nyugat-Európában sok ilyen mű van, mondjuk Brüsszben az ugráló bálna egy klasszikus mű, vagy New York Central Parkban a narancssárga kapukat is egy művész csoport hozta létre, Magyarországon ez az első. Ez persze inkább csak egy érdekesség, mert ez nem egy sportverseny, tehát ezzel nem lesz jobb ez a mű, csak egy apró érdekesség. Egy klasszikus fényképezőgép jelenik meg, és hát reméljük, hogy ez közelebb viszi a kiállításhoz is a látogatókat. Ez egy mű a kiállítás része igazából, tehát ez nem egy reklám, tehát nem egy makettet építettek meg a művészek, hanem egy műalkotást. Tehát látszik, hogy ha valaki megnézi, hogy van egy piros fazék rajta, ami hasonlít a Leica logóra, azt idézi meg, de nyilván tudtak volna egy Leica logót is csinálni, de hát ők művészek, ők másképp fejezik ki magukat, és egy műalkotást hoztak létre. A művészi munkában öt művész vett aktívan részt, de jó néhányan bekapcsolódtak kívülről, volt, aki online módon kapcsolódott be, volt, aki eljött Egerbe, és volt egy nagyon lelkes háttércsapat, akik még segítettek, tehát ez tényleg egy nagyobb közösség eredménye.
Kortárs alkotás, amelyet művészek készítettek újrahasznosított anyagokból. Emelte ki Gulyás László, Eger kulturális ügyekért felelős alpolgármestere a Leica fényképezőgép kapcsán.
Én biztos vagyok benne, hogy nem látott még ilyet az egri közönség. Ez egy kortárs alkotás, művészek elgondolása alapján készült. A Mindhárom című kiállítás kurátorának ötlete alapján, Gulyás Gábor ötlete alapján. Megmondom őszintén, én is kételkedve fogadtam, amikor ez felmerült, hogy egy ilyet meg tudunk csinálni viszonylag rövid idő alatt, hogy el tudják készíteni a művészek, de azt gondolom, hogy óriási sikere lesz itt Egerben, sőt, azt gondolom, hogy emiatt nagyon sokan el fognak jönni Egerben hozzánk. Minden egyes része újra hasznosított anyagból készült. Ez nem egy könnyű feladat volt, hiszen járták a művészek a különböző telepeket, és keresték a megfelelő anyagokat, de hát amint látjuk, ez egy fantasztikusan összeállt a végére, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá. A Tavaszi Fesztivál az első az éves olyan kulturális programsorozat, amivel berúgja picit az ajtót, és mi arra gondoltunk, hogy azért a képzőművészet tekintetében is léptünk el egy szintet talán fölfelé. Egyébként a koncertek tekintetében is, akár a Liszt Ferenc Kamarazenekart, vagy Fekete Kovács Kornél, mondhatom, hogy a Gyergyói Figura Stúdió előadását, tehát rendkívül változatos programokat kínálunk. Nagyon bízom benne, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az emberekhez a művészetet, a minőséget, és hát kellenek néha ilyen alkotások is, amik elgondolkodtatják, és hát az az üzenete, hogy minden múlandó, hiszen most, ha látjuk, hogy mondjuk régi tévékkel van beburkolva, lehet, hogy 20 év múlva nem lesznek tévék, mint ahogy amikor azt gondoltuk, hogy a fényképezőgép örök életű, lassan eltűnnek a fényképezőgépek is. Eleve úgy van kiállítva, egy picit süllyed is elfelé, tehát azért dől, mert hogy ez egy régi kor mutat be, ami nem is annyira régi, de elgondolkodtat bennünket azon, hogy mifelé tartunk, és egy picit másképp gondolkodunk a jövőről is talán.
A projektben több elismert magyar képzőművész is közreműködött. Most Bukta Imre Kossuth és Munkácsi díjas képzőművészt hallják.
Ez egy teljesen kollektív munka. Úgy építkeztünk, hogy először leültünk egy asztal mellé, és mindenki hozzátett, vettünk el belőle, és a végén kialakult, és még akkor se véglegesen, hiszen menet közben is alakult, mert egyik másik ilyen ipari hulladék nem felelt meg, akkor ki kellett cserélni, tehát folyamatosan fejlődött organikusan, hogy úgy mondjam, bár nem organikus anyagokból. Műalkotásnak is lehet venni, egy ilyen street artos, tehát egy ilyen utcai művészet, ami mindenképpen megállítja az embereket. Az egész ötlet Gulyás Gáboré, nyilvánvalóan ő az ötletgazda, és ő általa kezdtünk el mi is gondolkodni ezen. Nem volt egyszerű, egy megfeszített munka is volt mögötte, mert a srácok, akik gyakorlatilag csavarozták, fúrták, faragták, tehát ők is éjjel-nappal dolgoztak, de végül is elkészült, és valóban véleményem szerint nagyon érdekes, izgalmas itt a dobótéren ez a mű, ami mellett nem lehet elmenni, és arra ösztönzi majd gondolom én, hogy a turisták majd előtte fényképezkednek, szelfiznek, és akkor ilyen módon modern ugye kamerába, azaz a mobiltelefonba is bekerül ez a körülbelül 100 éves fényképezőgép, mert ez 1930 és 36-ban gyártották ezt a Leica 3 típust. Úgyhogy nem mai darab, de gyönyörű egyébként az eredeti. Hát ez meg művészeti alkotás.
Átadták Sátoraljaújhely legújabb parkolójának első ütemét, amely már most is használható. A jelenleg döngölt földes parkoló mintegy 70 személygépkocsi és 3 busz fogadására alkalmas. Így jelentős segítséget nyújt mind a helyieknek, mind a csoportosan érkező turistáknak. A beruházás a későbbiekben folytatódik, a második ütem során pedig díszburkolattal látják el a területet. Nyíri Péter alpolgármestert hallják.
Bárhogy is számolom, 70 férőhelyel több férőhelyünk van, mint eddig volt. Meg még 3 busz is oda állhat, és hogyha jönnek például turisták is, olykor arról beszélünk, hogy vajon bejönnek-e a városba, a belvárosba a turisták, vagy csak az Zemplén kalandparkba mennek el. Ez egy érvényes felvetés. Meg kell találnunk a módját annak, hogy bejöjjenek a városba, minél többen, van látnivaló. De például ebben egy kis tényező, de mégis tényező, hogy le tudnak állni a buszok, vagy nem. És most már 3 busz be tud állni oda a parkolóba, lesz második ütem, és akkor lesz térkövezés, és befejeződik. Hogy miért adtuk át? Mert tájékoztattuk az állampolgárokat arról, hogy mi ez a versenyképes járások program, és tájékoztattuk az állampolgárokat arról, hogy az első ütem befejeződött. Azért itt tereprendezés volt, talajfeltöltés, a szegélyek létrehozása, és most már ez a parkoló használható. Tehát ennek az átadásnak az egyik lényege, kedves állampolgárok, használhatjátok ezt a parkolót, vagy használhatják ezt a parkolót, de jön második ütem is. Egyébként pedig a terület fejlesztését felelős államtitkár dr. Cunyini dr. Bertalan Judit érkezett ide, vármegyei elnök is itt volt, és az államtitkár asszony nagyon artikuláltan és még nem is röviden elmondta például, hogy mi ennek a versenyképes járásoknak a lényege. Tehát ez egy jó információ volt erről a programról, hogy mi történik itt a városban, vagy mi történik a régióban. Beszélt a szolidaritási hozzájárulásról is, tehát egy nagyon jó tájékoztatót adott. Ezek fontos kérdések. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan fogják használni ezt a parkolót, és amikor beindul a turisztikai szezon, akkor még többen fogják használni, és az lesz az igazi visszajelzés, hogy vajon örülnek-e annak az állampolgárok, hogy ide leállhatnak. Egyébként a Kossuth tömbben lévő parkolónak is megvolt a története, az sem egyik percről a másikra lett egy aszfaltozott parkoló, de látjuk, hogy nagyon sokszor megtelik. És ezért mindenki tudja, hogy új helyben parkolóhelyekre szükség van. És ez a parkolóhely ráadásul a belvároshoz igen közel lévő parkoló. Hát majdnem a belvárosban van, nyugodtan lehet mondani turistáknak is, álljanak le oda a busszal, sétáljanak néhány száz métert, és már ott vannak a belvárosban. És akkor már bejöttek a turisták a belvárosba, és nagyon lehet mondani az itt élőknek is, hogy lám, van nagyon sok parkolóhely, lehet használni. Úgyhogy ennek megvan a haszna, szerintem nagyon sokan fognak örülni neki. Jön egy második ütem, és az, hogy átadtuk, az azért történt, mert valóban átadtuk, ez a parkoló most már használható.
Hagyománytisztelet, szórakozás és vadgasztronómia jellemezte idén is az Alsó-Gömri Nagyvadas Vadásztársaság vadászbáját. A részletekről dr. Korsós Gábor alelnököt hallják.
A vadásztársaságunk fontosnak tartotta, és most is tartja a közösségi megjelenést, ami egyrészt a társaság tagjainak az együttlétét, másrészt a társaságon kívüli nem vadász barátokkal, ismerősökkel, kívülállókkal való kapcsolattartást is jelenti, és erősíti a kapcsolatokat, barátságokat. Ez a vadászabb egy évadzárás, mégis február végén fordul a vadász év, tehát nem január 1-én, mint a pénzügyi vagy az egyéb év. Tehát a vadász az február utolsó napján ér véget. Ilyenkor vethetünk számot az előző év munkájával, teljesítményével, örömeivel, problémáival. Igyekeztünk folytatni a korábban megkezdett munkát. Nyilván a változások miatt sok dolgot kellett intézni, tehát sok bürokratikus teendő volt, ez megnehezítette azért az átállást, tehát ilyenkor sajnos ez mindig ezzel jár, hogy a változásokat be kell jelenteni minden hivatalba, mindenhol határidőket tartani, ez ilyen szempontból kicsit fárasztó volt, de úgy hiszem, hogy túl vagyunk rajta, és igazából minden megy, reméljük, hogy az eddigi rendes mederben tovább.
A rendezvény szervezője Barta Csaba nyilatkozott rádiónknak.
A közgyűlés határozati alapján volt az, hogy új választmány lett létrehozva, amiben én kerültem oda, hogy most a kulturális felelős, a természeti felelős felelős lettem, aminek a feladat az egyik az, hogy a bálok rendezésétől kezdve kapcsolattartásra a társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, és így alakult ki az, hogy most nekem kellett ez a feladat végrehajtanom, amit nagy örömmel csináltam meg, mert én úgy gondolom, hogy a vadászat nem csak az a vadászatról szól, az etetésről szól, meg az a lövésről szól, hanem ez családi rendezvény. Kezdve, és az, hogy propagálni kell az, hogy mi a természetvédelem terén is sok mindent csinálunk ezzel kapcsolatban. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy előttem olyan személyek csinálták ezt a vált, ami csak követni kell az ő utasításokat, az ő hagyományokat meg kell csinálni, és akkor ilyen bejáratott dolgok, mert ezek nagyon nagy szerencsénk van, hogy az önkormányzat minket ebbe is támogat, hogy ilyen rendezvény helyszínt biztosítottak, mi most itt vagyunk benne, itt mindenki jól érzi magát.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal március 10-től kiemelten ellenőrizte, hogy a benzinkutak és a telephelyek betartják-e a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályokat. A benzinkutak esetében mintegy 2600 vizsgálatra mindössze 90 jogsértés jutott. Legnagyobb arányban az adminisztratív jellegű tájékoztatási kötelezettséget mulasztották el. A telephelyek eddig 100%-osak, az ellenőrzött telephelyeken minden előírást betartottak. Közölte dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
Eddig mintegy 1750 benzinkutat ellenőrzött a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A leggyakrabban a magyar, angol nyelvű tájékoztatási és a védett ár feltüntetési kötelezettséget mulasztották el. Illegális kannába tankolás miatt a revizorok 7 benzinkutat értek tetten. Ezt a szabályt minden benzinkúton telephelyen be kell tartani. A minimumbírság összeg rendkívül magas. Akármilyen kiskannába töltik illegálisan a védett áru üzemanyagot, a NAV köteles a 6 millió forintos bírságot kiszabni. A nagy üzemanyag felhasználói telephelyek esetében az eddigi vizsgálati tapasztalat pozitív volt. A NAV bevetés igazgatóságának járőrei a rendőrséggel vegyes járőrpárost alkotva március 17-e és március 19-e között 2614 vizsgálatot végeztek. Kiderült, hogy az eddig ellenőrzött nagy üzemanyag felhasználói telephelyek ismerik és be is tartják a védett árra vonatkozó szabályokat. A NAV folytatja az ellenőrzéseket, de egyúttal segíti az érintetteket. Folyamatosan tájékoztat és a honlapján a nav.gov.hu weboldalon a védett üzemanyaggal kapcsolatosan minden információ megtalálható. A szabályok mindenkire egyaránt vonatkoznak, azok betartása mindenki számára kötelező. A szabályozást megszegő üzemeltetők súlyos bírságra számíthatnak. Ha például külföldi rendszámú járműnek a kedvezményes, védett áron adják el az üzemanyagot a benzinkúton, vagy a telephelyeken védett áru üzemanyaggal külföldi rendszámú járművet töltenek fel, esetleg azt a szabályokat kijátszva nem a benzintankba töltik, akkor a NAV 6 millió forinttól 15 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Ma Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren az Egri Fertálymesteri Testület immár 5. alkalommal szervez közös imádságot a békéért és a családokért. A rózsafüzér imádság 18 órakor kezdődik. Az eseményt élőben közvetíti a rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. A részletekről Bércesi András főszerkesztő igazgatót, az esemény egyik szervezőjét, Domán Vivien kérdezi.
Nem túlzás azt mondani, hogy hagyományá vált, hogy az Egri Fertálymesteri Testület Gyümölcsoltó Boldogasszony napján vagy annak előestéjén imádságra hívja az egrieket és az Eger környékieket a Dobótérre. Az a filozófiája ennek a kezdeményezésnek, hogy egy picit lépjünk ki a templomok csendjéből, egy kicsit a nyilvános hitvallás jegyében, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén forduljunk Égi édesanyánkhoz. 2022-ben, azaz 5 évvel ezelőtt kezdődött ez a folyamat. Február elején gondolkodtunk erről, és időközben kitört a háború, és természetesen a békéért is imádkozunk éppen ezért minden alkalommal, de egyúttal a magyarságért, a családokért, a fiatalságért. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, a fertálymesteri testület férfiakból áll, nagyon kevés imádkozó férfival lehet találkozni, próbálunk ezzel is egy picit példát mutatni, bevonni másokat is ebbe az imádságba, és az a szerencsés tapasztalat, hogy több száz ember összegyűlik ilyenkor, és egy nagyon jó hangulatú, egy nagyon emelkedett programon vehetnek részt azok, akik eljönnek. Vannak szerencsére visszatérők is, közösségben is jönnek, egyénileg is, és hát a fertálymesteri programoknak ez szerves része lett az évek alatt.
Kiket vártok, kiket várunk ide a Dobótérre, a Minorita templom elé március 25-én 18 órára?
Minden olyan embert, akinek fontos a béke, ugye, aki szeretne egy kicsit így közösségben szólni Égi édesanyánkhoz, akinek fontos ez a cél, a magyarság megmaradása, a fiatalságnak az útját egyengetni így imádság által is, tehát ez egy teljesen nyitott rendezvény. Nem egyszer szembesültünk azzal, hogy itt járók, turisták is nézték, hogy mi történik itt, elmondtuk és becsatlakoztak az imádságba. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép dolog volt, és ugye nagyon szép számmal vannak, akik már tudják és várják ezt a programot, és mindig visszatérnek.
a béke és a családokon túl személyes ima szándékokkal is meg lehet ide érkezni akkor a dobótérre.
Természetesen igen, igen, tehát megfogalmazzuk a szándékokat, az imént elmondottak egyében, de hát mint mindig ide is mindenki elhozhatja maga szándékait a saját családjára, saját életére vonatkozóan, és akkor természetesen ez is a közösségi imádság része.
Ma Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a dobótéren az Egri Fertájmesteri Testület immár 5. alkalommal szervez közös imádságot a békéért és a családokért. A rózsafüzér imádság 18 órakor kezdődik. Az eseményt rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. A részletekről Bécsi András főszerkesztő igazgatót, az esemény egyik szervezőjét, Domán Vivien kérdezte. Március 22-én vasárnap a miskolci plébániák szervezésében városi keresztutat jártak. A menet a Szent Anna templomtól a belvároson át a Kálváriára tartott. A több száz résztvevő imádkozva és énekelve vonult a városon, a háborúk megszűnéséért imádkozva. A plébániák és a különböző közösségek a saját maguk által készített emélkedéseket olvasták fel egy-egy állomásnál. Múlt héten tartották a Heves Városi Sport és Rendezvény Csarnokban a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda hagyományos húsvéti lelkinapját. A résztvevők nagy létszáma miatt már évek óta ezen a helyszínen tartják a közös rendezvényüket. A Bocsonádi Tagiskola és Óvoda, a P és a Tarna-Szentmiklósi tagintézmények diákjai és pedagógusai közül mintegy 500-an foglaltak helyet a sportkomplexum lelátóján. A megnyitó után Barta Márton miskolci káplán mutatta be a szentmisét, iskola lelkészükkel, Papler Pállal együtt. A gitáros zenei kíséretet Fodor Anikó, egykori tanítványuk szolgálata jelentette. Rövid szünet után a P. Petőfi Sándor tagiskola tanulói Jézus Krisztus szenvedés történetét elevenítették fel. A Passió Széchy Török Éva és Erdész Katalin kolléganők felkészítő munkáját dicséri, nagy közönség sikert arattak. A 10 órai szünetet követően Barta Márton atya tanulságtevő előadását hallgathatták meg, melynek során személyes hangvételű, tanulságos történetek közepette beszélt a megtérés és Jézusra találás lelki útjáról. A program végén Balogh Zoltán főigazgató köszönte meg a közreműködő vendégek szolgálatát, a szellemi táplálékok után sportos játékokkal és kreatív kézműves foglalkozásokkal fejeződött be az egésznapos programsorozat, áll Gyimesi Attila beszámolójában. Zenei fesztivált rendeztek Tenken a 100 éves iskolában. Egy élet a zene és a gyermekek szolgálatában. Ez az idézet nagyon igaz Mészáros József, a iskolájuk egykori igazgatójának életútjára, hivatására, írták a tudósításukban. Március 18-án ugyanis rá emlékeztek, megköszönve mindazt, amit Tenk településért tett. Nagyon örültünk, hogy elfogadták meghívásunkat a katolikus iskolák, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. Bocsonád, Füzesabony, Heves, Jászapáti általános és középiskola, Kál, Mezőnyárát, P, a házigazda Tenk. A 9 intézmény 131 tanulója nagyon színvonalas műsort adott elő. Szólóének, kamarakórus, hangszerezzene, néptánc, fuvolatrió és fuvolzenekar egyaránt szerepelt a repertoárban. A zene különleges ajándék, összeköt bennünket, örömet ad és olyan érzéseket fejez ki, amelyeket sokszor szavakkal nehéz elmondani. A 2026-os év különleges a számukra, hiszen az intézményük fennállásának 100. évfordulóját ünneplik. Azt gondolták, a jubileumi nyitó ünnepséget egykori igazgatójuk tiszteletére szervezik meg, amely méltó módon kifejezi hálájukat és megbecsülésüket az ő munkája iránt. Kántor tanítóként, munkájával, hivatástudatával és a zene iránti szeretetével maradandó nyomot hagyott a közösség életében. Az ő példája arra emlékeztet, a zene nem csak hangok sorozata, hanem érték, hagyomány és lélek. Így köszönik mindazoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik ma is továbbadják a zene szeretetét a fiatalabb generációknak, és segítik a diákokat abban, hogy bátran megmutassák tehetségüket, írt a beszámolójában Racsekné Csapó Csilla. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. Az utazás önköltsége körülbelül 50 ezer forint fejenként, a falusi vendéglátás pedig 40 euró naponta, 4 napról 3 éjszakáról van szó, összesen tehát 120 euróról. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat 2024@gmail.com címen lehet. Az első nap majd hajnali 4 órás korai indulás lesz Kápolnáról, és irány Gyergyószárhegy, ott a szállás elfoglalása, vacsora. A második nap részvétel a csíksomlyói búcsún, a harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyószent Miklós főterén, délután pedig kirándulás Ditró és Borsec irányába. A negyedik nap vissza Kápolnára, méghozzá Gyergyószárhegy korond és vásárlási lehetőséggel Farkaslaka útirányon át. Március 27-e és 29-e között szeretettel várják az érdeklődő fiatalokat az Egri Érseki Papnevelő Intézet nyílt hétvégére. A vonatkozó plakát és a részletes információkhoz vezető QR kód megtalálható a szeminárium Facebook oldalán, valamint az Egri Főegyházmegye honlapján is a hírek között. Március 27-én pénteken 15 órai kezdettel keresztút lesz a Vívitányi Kálvária dombon, majd ezt követően Szent Mise a Szent Anna templomban. Szeretettel várják a kedves híveket. A hagyományokhoz híven idén is megrendezik az Egedhegyi keresztutat március 28-án szombaton. Gyülekező a Dobótéren lesz a Minorita templom előtt 9 órakor, indulás majd 9:30. A keresztút után lehetőség lesz az Egedhegyi kápolna romjainak megtekintésére, illetve egy ismertető meghallgatására. A programot esős időben is megtartják, de akkor rövidített útvonalon. A Basáron ismét bemutatják a Sári Pasiót, március 28-án szombaton 19 órakor a Szent Péter és Szent Pál apostolok templomban. Ennek immáron a több jelenettel bővített és több szereplős felújított változata lesz látható, tájékoztattak a szervezők. A Sári Pasió különlegessége, hogy egy mai hitét kereső ember tekintetén keresztül láttatja Jézus utolsó földi napjának történetét. A férfi mai ruhában követi és éli át Jézussal együtt a Golgotára vezető utat. Megszólal még a színen a kísértő, akit mindannyian ismerünk, ő az, aki élete fókuszába Isten és embertársai helyett kizárólag önmagát helyezi. A történetet tehát a fekete zakós és a kísértő narrációjával hallgathatjuk, az ő hangjuk mozdít ki minket, von kérdőre a darab mélypontjain, ki vagyok én a történetben. Az előadás azokat a kérdéseket teszi fel, amelyeket talán mi magunk is gyakran megfogalmazunk. Ki nekem Jézus, jelente számomra valamit az ő kereszthalála, értem-e a megváltás lelki és gondolati tartalmát? A kérdések elhangzanak, de a válaszok keresését a nézőre bízzák. A fekete zakó szereplővel együtt mi magunk is belépünk a Passió történetébe, stációról stációra szemlélve Jézus útját, egyre közelebb kerülhetünk őhozzá, elveszett önmagunkhoz, és talán a Passió végére válaszokra, valamint újra életcélokra lehetünk. A Szent Három napra várják a 16 év feletti fiúkat az óbudai szalézi közösségbe, ismét doboma lesz a szalésziaknál. Április 2-a és 5-e között az Óbudai Rendházba várják azokat a 16. életévüket betöltött fiúkat, akik szívesen készülnének a húsétra rendi közösségben, és még hivatásukat keresve nyitottak a szalézi lelkiség felé. A Doboma motto a Don Boscoval maradok gondolatra utal. Nagy csütörtökön 16 órától várják a résztvevőket. A program vasárnap ebéddel zárul, legkésőbb délután 2 órakor. Jelentkezni lehet e-mailben, a cím hivatáskukac@szaleziak.hu. Nyitott gyógyító alkalom és tűz és fény dicsőítő szentségimádás lesz a Coret Lumen Christi közösség szerezésében Egerben a Minorita templomban április 18-án 15 és 18 óra között. Ezután 18 órakor szentmise kezdődik majd. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült Bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai hamarosan befejeződnek. A beruházás során a templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló 2 új épülettel várják majd a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án szombaton kerül sor a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. Ezt Tennyek Csaba érsek mutatja be az Egyházmegye papságának híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás és Márton Miranda, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17:15 kor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. A régió sportja.
Debrecen várja mindenki javaslatát az új sportkoncepciójához. A magyar férfi kézilabda válogatott története legjobb eredményét elérő, a 40 évvel ezelőtt világbajnoki ezüstérmet nyert csapat tagjait köszöntötték a napokban. 21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitness termet adtak át a Nyíregyházi Egyetemen. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Debrecen várja mindenki javaslatát az új sportkoncepciójához. A város honlapján elérhető kérdőíven bárki megoszthatja észrevételeit, sportolási szokásait és fejlesztési javaslatait. Január végén jelentette be Barcsa Lajos alpolgármester, hogy a városi sportinfrastruktúra fejlődésére reagálva új sportstratégiát dolgoz ki a város. A sportkoncepció elkészítését a lakosság egy rövid kérdőív kitöltésével segítheti, amelyben beszámolhatnak sportolási szokásaikról, igényeikről és preferenciáikról. A kérdőív Debrecen város honlapján elérhető. A magyar férfi kézilabda válogatott története legjobb eredményét elérő 40 évvel ezelőtti világbajnoki ezüstérmet nyert csapat tagjait köszöntötték a napokban. A VB-n a csapat az első 6 meccsit megnyerte a különböző svájci csarnokokban, sorrendben Dánia, Svédország, Algéria, Izland, Románia és Dél-Korea ellen, majd a korszak meghatározó együttesétől Jugoszláviától is csak 24-22-re kapott ki a fináléban. Mocsai Lajos, egykori szövetségi kapitányt hallják.
Sokat dolgoztunk, erőn felül annak idején, és jól, és hát az az eredmény magáért beszél, amit ott elértünk. Nem soroltak bennünket a világ első 6 csapata közé, de az a cél, és ez a helyzet, ami kialakult, hogy az olimpiára nem ment el akkor a magyar válogatott, aki Kovács Lászlóval kvalifikált egyébként. Egy olyan belső tartást és erőst adott, olyan belső motivációt, hogy az együttes munkába mindenképpen szeretünk volna dobogóra kerülni mindannyian. És az a korosztály, aki ott meghatározó volt, ketté osztott a csapat, volt egy 24-25 éves, és egy 30 körüliek. Ez egy olyan egészséges egység volt, hogy az idősek utolsó lehetőségeinek gondolták a nagy eredmény elérését, mert a magyar férfi válogatott átlagos helyezési, mondjuk száma így mondható, 7 és 8 között volt az előző évtizedekben, és ebből ki szerettünk volna bármi áron lépni, és minden erkölcsi, etikai tartása meg volt ennek a csapatnak, hogy ezt realizáljuk. Nagyon kevesen látnak abba a helyzetbe, amiben voltunk. Az első dolog, hogy mögöttem egy egyetemi háttér volt, amiben az ellenfelek kutató föltérképezését, a kutató munkát, a saját magunk fejlesztésére, az ott lévő kondicionális munkát, a fizikai fölkészítés minden területét, a stratégiát megalkottuk. Ez a módszertan, ez nyilvánvaló abban az időben egy újdonságnak számított. Mondok egy példát, amit annak jön a TFN Kovács Lászlóval kimunkáltunk, 82-ben a két BL győzte csapatnál, az 96-ban Benk Johanson 16 gyakorlatból 12 volt ugyanaz, mint a magyar válogatott 14 évvel előtte. Tehát mi egy kicsit akkor megelőztük a világot, és kialakítottuk egy olyan kézilabda kultúrát, amit úgy fogalmaznék röviden, hogy maximális fizikai képességfejlesztés, egyéni tehetséggondozás a technikai képzésbe, és a harmadik egy sokszínű taktika, stratégia, amiben meg tudjuk lepni a világot, és alkalmazkodni is tudunk, de tudunk pluszt is hozzátenni.
21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitness termet adtak át a Nyíregyházi Egyetemen. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest a Nyíregyházi Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgatóját hallják.
A Nyíregyházi Egyetem a megújult felsőoktatási intézmények között az egyik legdinamikusabban fejlődő vidéki felsőoktatási tudáscentrum, amelynek az egyik legfontosabb kiemelt stratégiai célja, hogy a hazai és a nemzetközi láthatóságot erősítse, ezzel együtt természetesen a magyar és a külföldi hallgatók számának növelése az a kiemelt célunk. Ennek érdekében az egyetem nagyon sok olyan erőfeszítést tesz, mint többek között az infrastruktúra fejlesztés. Ennek keretében valósult meg a fitnessterem átadása, illetve a fitnessterem komplex fejlesztése.
Az új fitnessterem egyben egy új közösségi tér is az egyetemen, mondta köszöntőjében dr. Kovács Zoltán, elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes, majd hozzátette, az intézményben a 2021-es modellváltás óta rengeteg pozitív változás történt, többek között jelentősen nőtt a hallgatói létszám, és a kutatói tevékenység is sokat fejlődött. Az új fitnessterem, illetve a további sportlétesítmények nem csak a gyakorlatorientált képzést segítik elő, hanem az egészségmegőrzést is szolgálják, így minden hallgató, oktató és intézményi dolgozó használhatja a nyitvatartási időn belül. Az egyetem nagy múlttal, több mint 50 éves hagyománnyal rendelkezik a pedagógus képzés területén, ebbe beletartozik a testnevelő tanárképzés is. Az egyetem sportlétesítményei az elmúlt időszakban több fejlesztésen is átestek. A rendezvényen részt vett Pósáné Rácz Anna Mária, felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár is.
Az elmúlt években tudatos, lépésről lépésre megvalósuló fejlesztési folyamat indult el az egyetemen. 2022-ben többek között megépült a kültéri kondipark, 23-ban egy professzionális fitnessteremmel bővült a sportkomplexum, 25-ben megtörtént a sportcsarnokok parkettájának felújítása, a tornacsarnok szertorna eszközeinek cseréje. Ez a most átadásra kerülő fitnesstermi rész korszerű, 21. századi környezetet biztosít a gyakorlatorientált képzésekhez. A közel 82 millió forintos sporteszköz beszerzés révén többek között professzionális kardiógépek, funkcionális edzőfelszerelések, valamint speciális diagnosztikai és rehabilitációs berendezések állnak a hallgatók rendelkezésére.
Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Bakancsot fel címmel, amelyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 tanösvény található, így az év minden hetére jut egy felfedezni való útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály vezetőjét hallják.
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és az, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintése, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, akkor turista mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom is szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszínalaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amelyek során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvény. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nap az jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szelta Park Látogatóközpontban létrehoztunk egy jövősfény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább óvodások, általános iskolások egy természet és könyv modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 30